irodalomé.
Rádiószínház.
Szeretem mindennek a mását, az idő tűnődve múlását, a színek színe változását, ősztáján szellős ligetemnek, közepében, ha fényport hintnek, a karcsú rezge, lepke párkák, s darvak a végső hírt kiáltják. Égőn utolsó tint felém e környék, nehéz ma válni tőle. Somogyi dombok szép kéksége, fogyó Balaton higgadt fénye, öreg mosolyú szedett szöllők, dombágyaikban felkönyöglők, kihűlt nyári szerelmük ágya. Végsóhajul fedi be őket átszellemült színek szőtt fágyva.
A szezon vége. Tatai Sándor regénye. 8. rész. A szagos megyfa ágak.
Dobja csak le azokat az ágakat, aztán majd a végén összeszedjük. Még azt vágja le ott, azt a vékonyat, azt igen. Minél nyersebb zsengébe a szagos megy ág, annál jobb illata van, ha tűzre tesszük. És a füstje sem csípi a szemet. Na, még 2-3-at, aztán elég. Tudja, akkor is 1950-ben, amikor az a bizonyos nagy szalonnasütés volt itt, akkor is erről a szagos megyről vágtam az ágakat. Egyenként dobáltam le a tűz közelébe, vigyázva, hogy senkinek a fejére ne essék. Emlékszem, a tűz odalent fellángolt, egyre magasabbra csapott, és akkor látomásom támadt. Úgy éreztem, a tűzzel együtt ég az a vendégeimről felállított képzeletbeli családfa is. A kis tábortűz a szememben félelmetes, hatalmas mágiává változott. Recsegett, ropogott, közben pedig odalent, a képzeletemben éppen elhamvadó családfa levelei és ajtásai, vagyis vendégeim, vidáman csevegtek. Elnéztem őket, a Badacsony egykori urait, ahogy üldögélnek a hupogaköveken jókedvűen, kopott ruháikban is elegánsan és bátran. Igen, igen, bátran. Mert a legtöbbük akkor már saját szőlőhegyi kis házát se lakhatta. Legfeljebb annak egy részét. Akadt, aki a börtönt is megjárta, olyan is, aki a börtönben szakmát tanult, és azután abból élt. Abban az időben a kommunisták már egymást büntették, börtönnel, sőt, akasztófával. De erről nem esett szó. Semmiről már, ami reményt keltene a feltámadásukra. Hogy miről? Hát például az akkori irodalomról. Karika később bevallotta nekem, hogy mennyire meglepődött, hogy ezek mi mindent olvasnak az élő irodalomból. Híven idéztek például abból a tiszteletkötetből, amelyet Sztálin 70. születésnapjára adtak ki. Az idézetek után csend támadt. Senki nem nevetett. Kismártatva valaki megjegyezte, hogy milyen szerencséje van az új hatalomnak. Meghalt Babits Mihály, meghalt Móricz Zsigmond, Szabó Dezső és József Attila, Kosztolányi is, Karinti is. Mind élhetnének, ha nem lett volna oly serény a halál az ünnep előtti nagy takarításban. Mert most mit kezdenének ennyi nagy emberrel? A politikusok rábízhatók az engedelmes népbíróságra. No de annyi élő nagy költő. Még sosem fordult elő, hogy az utókor igazat adott volna a hatalomnak valaki nagy alkotóval szemben. Hát persze, hogy igaza volt. Itt a szagos megyfa tövében nagy egyetértéssel hallgattam vendégem szavait, de úgy tűnt, hogy Karika, aki a házigazda tisztét látta el odalent a tűznél, szóval, hogy Karika nem ezt várta a hatalom egykori részeseitől, mert szokásától eltérően kissé ügyetlenül váltott témát. Ezt mondta ugyanis. Talán, ha sikerült volna Horthy Miklós kilépési kísérlete, nem szakad ránk ekkora gyalázat. Erre csend lett. A férfiak fanyarképpel hallgattak, de aztán felcsattant egy középkorú asszony, akiről nem sokkal előbb azt mondta nékem a tördemici plébános, akit kamarás úrnak is szólítottak, és festőművész is volt, hogy a nemzet védőszentjét róla kellene mintázni, a Helena úrasszonyról. Akkor, ahogy az éppen fellobbanó lángok fényében rátekintettem, teljesen igazat adtam a tekintélyes papnak. Mert Helena úrasszony, hogy szavainak nagyobb nyomatékot adjon, felállt, sőt, lépett is egyet a lángok felé, a hangja metsző volt. Horthy soha nem akart kilépni, csak a menye. Azaz Edelsheim gyulai lány nyaggatta a családot. Ahelyett, hogy vállalta volna a sorsukat, ha már annyira tetszett neki a kormányzó fia, vagy talán inkább a kormányzó helyettes néség. Sosem voltam nagy véleménnyel sem a kormányzóságról, mint hivatalról, sem a kormányzó személyéről. No de Helena, szólt közbe tudós és szelíd férje, ám ő nem hagyta magát. Azért tiszteljem talán, hogy egy csomó egyetemista élete árán kiverte az utolsó Habsburgot, amikor az már ártani nem tudott volna nekünk, legfeljebb használni az egész Európára kiterjedő kapcsolataival? Vagy miért kellene tisztelnem? Leginkább semmiért. No jó, ha van valami, amiért mégis becsülni tudom ezt a tengerészt, az az, hogy nem lett hűtlen önmagához. Nem akarta megadni magát az ős ellenségnek, akinek a nyugati urak odadobták az országot. Nem vette tudomásul, hogy ebben a században országot gyarapítani csak a szövetséges elárulásával lehet, sőt, hátba támadásával. Ezt férfias ellenvonásnak tartom, sőt, államfőhöz illőnek. Tragikus hőssé válhatott volna, ha nem kényszerítik arra dilettáns kiugrása. Lehetséges persze, hogy akkor háborús bűnösként kivégzik, vagy mit tudom én, de abban bizonyos vagyok, hogy kevesebb ártatlan törtek volna meg a Kárpát-Duna nagy hazáért. No de Helena, hallatszott ismét a férje hangja. Nem, dehogy volt rendre utasító, inkább ilyett. Mert ugye ki tudhatja, honnan kerül elő újra meg újra ez az ismeretlen eredetű karika. Lehet, hogy provokatőr, hogy besúgó. Hát manapság minden elképzelhető, ezért aztán így mentegetőzött karikának. Ne vegy ez okon, barátom! Helena rendkívül zaklatott, ezekben a napokban bontják le a házát. Vagyis már nem az övé, de mégis a szeme előtt rombolják le azt a gyönyörű régi házat, mert a legfőbb koncepció szerint ezen a hegyen minden talpalatnyi helyen szőlőt kell művelni. Már azért mondom legfőbb koncepciónak, mert állítólag a párt legfőbb főtitkárától ered, aki szívén viseli a Badacsony sorsát. Persze tudom én, hogy előfordulhat, hogy az ilyen nemes szándék, amelyel elvben persze egyetértek, eltorzul kissé, míg olyan magas helyről eljut a megvalósításig, mert ugye mi törvényen kívül helyezettek nem ismerhetjük a mostani rendszer működését. De mi csak annyit látunk, hogy porzik az a szép ház a csákányok csapásai alatt, ugyanúgy, mint a bombázások idején, miközben sok gyerekes családok laknak egyetlen pincében. Hát, értse meg, kérem, szegény Helénát mit érzett, amíg ezt nézte? Mert ott állt, és nézte, és portól elszürkült arccal érkezett haza. Annyi, de annyi por volt az arcán, hogy a meleg élő bőr csak ott látszott, ahol a könnyek lemosták. Karika lehajtotta a fejét a szépséges nagyasszony előtt, olyan meghatottsággal, mint egy sír fölött, és magára vette az esztendők bűneit. Nem is tudom, hát Karika már csak ilyen. Végtelenül megindítja a szenvedés, és ilyenkor lelkiismeret furdalása van, pedig soha, de soha nem ártott senkinek. Találkozott már ilyen emberrel? Na látja. Ilyen Karika is. De visszatérve ahhoz a 40 esztendővel ezelőtti tábortűzhöz, Helena asszony házának lebontása hírére, egy fiatal lány szólalt meg, miközben a szalonna zsírtól átitatott nyársát égette, mint valami fáklyát. Ha egy parasztnak elkezdik bontani a házát, az fog egy szőlőkarót, és szétveri a fejét a legelsőnek, akit ér. A szép Helénát pedig ellepi a por, és nincs, aki kardot ráncsa.